Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal, én Vida Kamilla vagyok, a Partizán szerkesztője. A mai adásban az Orbán univerzum nyelvéről, politikai metaforákról, narratíva versenyekről fogunk beszélgetni. Ebben segítségünkre lesz vendégünk Iccés Ambrus, a Partizán szerkesztője. De természetesen szó lesz aktualitásokról is, az elmúlt napok zajos történéseiről. És hirdetném, hogy május 29-én érkezik a Vétó Nagykanizsára. Jegyek megtalálhatóak a social felületein. És ma van még utoljára lehetőségetek felajánlani az 1%-otokat. Kérjük, hogy támogassátok a Partizánt, ahogyan és ameddig tudjátok. Kezdünk! Szia Bálint, szia Ambrus, örülök, hogy itt vagytok.
Szia Kamilla és szia Ambrus.
Szia Bálint, szia Kamilla.
Kezdjük szerintem azzal, hogy pár nappal ezelőtt felkerült a Vétó egyik adása a Nézőpont Intézet listájára, és ezzel kapcsolatban a tegnapi napon itt is volt a stúdióban Marcinál Mráz Ágoston Sámuel, akivel erről a listáról és a felkerülés lehetőségeiről, körülményeiről beszélgettek, és arról a szempontrendszerről, ami alapján a Nézőpont Intézet munkatársai összeállították ezt a listát. Számomra azért volt érdekes élmény ez az interjú, mert nagyon kevés olyan interjú készült a magyar médiában, ahol talán a csendeknek nagyobb jelentősége van, mint a kialakult diskurzusnak, vagy a kimondott szavaknak, és nagyon jelentőségteljes volt szerintem az a csend, ami akkor alakult ki, mikor Mráz Ágoston Sámuel elmondta, hogy tulajdonképpen hány nap alatt készült el ez a szakmai munka a kollégáival, és mennyi időt töltöttek el azzal, hogy ezeket a média termékeket elemezzék, és az általuk közölt cikkeket és videókat elemezzék. Bálint, te ezzel a listázással kapcsolatban egyébként a Vétó Facebook oldalán közé is tettél egy posztot. Van még valami, amit ezzel kapcsolatban hozzáfűznél a témához?
Hát egy pár dolgot azért mondanék még. Az egyik az az, hogy újra elolvastam ezt a kiváló elemzést, amit ugye három nap alatt hoztak le létre a Nézőpont munkatársai. Ugye a Nézőpontról sok mindent lehet tudni, meg érdemes is tudni. Az egyik az, ami szerintem legfontosabb, hogy ugye ez egy Fidesz közeli think tank, voltak szebb napjai, voltak rosszabb napjai is. Ugye Mráz Ágoston Sámuelt onnan lehet ismerni, vagy onnan egyik fő tulajdonsága az az, hogy még a Fidesznek a kezdeti időszakában Navas és Tibornak volt a protezsáltja, és az azért érdekes igazából, mert ugye a hírek szerint azért ő is elárulta a Navas és Tibor, de miközben volt a protezsáltja, közben egy másik szereplője ennek a történetnek, ugye Lánci Tamás, ugye szintén az ő protezsáltja volt, szóval ők ketten ebből a gyönyörű keltetőből lettek a magyar nyilvánosság csodálatos tagjai. Abba az ócska szóvicbe csak egy fél év fog belemenni, hogy volt egy időszak a Nézőpont Intézet történetébe, amikor magukat Bonum Semen néven futtatták, ami jó magot jelent, és van egy másik jelentés, és ott mindenkinek a saját fantáziára bízok, de az, amire gondolnak. És akkor egy a viccen túl, vagy a fél viccen túl elolvastam újra ezt a nyakozatot, vagy ezt a terméket, és hogy olvassak fel egy mondatot csak, hogy az ő saját definíciójuk szerint mi az ukrán propaganda. Ukrán propaganda, Ukrajnával kapcsolatban szimpátiát vagy együttérzés keltő híradások, melyek támogatják vagy alátámasztják az ukrán érdekérvényesítési törekvéseket. Az ukrán érdekek érvényesítését nehezítő vagy gátló szereplőkkel szembeni bírálat vagy hangulatkeltés. Na, szóval ez a definíciója az, hogy valami ukrán propaganda vagy nem. És én azt gondolom, hogy itt egy pillanat rájunk meg újra, most nem a nagy szavak miatt, hanem az, hogy azért a lényeg az azért mégiscsak az, hogy három éve megtámadta a putyini Oroszország Ukrajnát, nem fordítva. Már lassan millió fölött van az elesett emberek száma mindkét oldalon, szétbombázták a keleti részét Ukrajnának, egy folyamatos információs és egy valódi hadviselés zajlik a két ország között, amiben nagyon sok ember halt meg, akikkel egy fél ország lényegében tönkrement Ukrajna oldaláról, és egyébként rengeteg ártatlan, vagy illetve hát nem putyinista fiatal katona halt meg az orosz részről is. Ebben a műsorban, ahol egyébként Juhász Attila volt a vendégünk, arról beszélt Juhász Attila, de mindenki beszélt, arról beszéltünk, hogy a magyar televízió közpénzből orosz propagandát folytat. És akkor azt emelte ki Mráz Ágoston Sámuel, hogy ez nem igaz. A nagy fészkes fenét nem igaz. Tehát az az igazság, hogy pontosan azok a hírek mennek az M1-en főműsor időben, amit az orosz tévé is közvetít, pontosan azokat a konteókat gyártják le, amiben arról beszél, hogy ki kezdte ezt a háborút, milyen fasiszták vagy nácik vannak az egyik vagy másik oldalon, hogyan bánnak ezekkel és azok az emberekkel. Ezt emeltük ki ott ki, nem mondtunk semmilyen konkrét dolgot, hanem csak az, hogy mindenkinek a fantáziára bízunk az, hogy mi történik. Azért nem mondtuk el, mert annyira nyilvánvaló. De akkor mondok egyetlen egy példát akkor. Tehát Schmidt Mária ennek az országnak, ugye az Orbán rendszernek a fő ideológusa. Amellett, hogy ő a fő ideológusa, Széchenyi Díjas egyetemi tanára, ezen túl a BIF nevezetű milliárdos ingatlan forgalmazó cégnek az egyik tulajdonosa. Ő a saját blogjában, ami egyébként a közpénzből működtetett intézetének a blogja, írta le, hogy a bucsai mészárlás valójában egy ukrán trükk volt. Ez a narratíva az, amivel az orosz putyini világ működtet és foglalkoztat, azt mondja ő, hogy annyira elvetemülten gonoszak az ukránok, hogy a saját maguk embereit végezték ki, és állították be ennek az oroszok lőtték őket le. Ugyanaz, mint Katyinba, ugyanaz a történet, ugyanaz a szakértő egyébként Schmidt Mária, a katyini mészárlásnak a különböző elfordításában, na most ezt a Schmidt Mária ezt csinálja. És akkor még egy utolsó mondat, és aztán kiszállok ebből a nagy mondatok szerepéből. Tehát tudjuk, hogy ez mire megy ki, tudjuk, hogy miről szólnak a listázások, tudjuk azt, hogy Mráz Ágoston Sámuel egy ócska csinovnyikja ennek a rendszernek, aki fut a saját pénze után, mert már elvették tőle ezt a céget. Tudjuk ezt mind. Mi itt nem fogunk félni. És ezt megígéretem mindenkinek, és bárki, aki ebben a műsorban dolgozik, vagy aki itt hozzánk közel van, azt én mindig is meg fogom védeni ettől, mert ez arra megy ki, hogy féljünk, és hogy ne beszéljünk. Na, ez nem fog működni. Pont.
És egyébként, hogyha még ehhez hozzáfűzve, hogyha megpróbáljuk adott esetben komolyan is venni azt, hogy ez a lista közzélettéve, akkor is ugye Mráz Ágoston Sámuel azzal is érvelt, hogy ez nem egy tudományos szakmunka, és hogy ezt nem úgy kell értékelni, mintha ő egyetemi tanárként próbálná a saját tanítványait értékelni, de azért mégsem ártana, hogyha adott esetben, ha már valaki felkerül egy ilyen listára, akkor valamilyen módon, exakt módon értelmezhető legyen, hogy...
Ugye az a csodálatos ebbe az emberbe, hogy miután ezt megcsinálja, és a nevét adja hozzá, ide jön be jó pofizni. Mely jó pofizni jött be ide. És magyarázni, hogy akkor igazából, hát ő nem, most nem egy tanári emberként van itt, hanem egy hogy mondta Marcina?
Azt mondta, hogy ez ismerjük, egy média
ismerjük, hogy a think-tekek hogyan működnek, és ugye ez a játék ez, tehát ez, pontosan ez az a játék, hogy ez a fajta gondolkodás, ez a fajta sugallam, hogy én másik, mint a többiek, hát ilyet meg kell ezt csinálom, de hát közben meg itt vagyok, és beszélek arról, hogy mi vannak a mi méréseinkben, hogy mi a helyzet van. Ja, és ha valaki akar, akkor jöjjön el velem vitatkozni, és mert beszéljük át a dolgainkat, ugye ez a fajta kettőség az, ami ezt a típusú fideszest egyébként még egy fajta, nem tudom, egy új köntösbe helyezi. Van egy pár ember, aki próbálja ezt eljátszani, nekik éppen ez a szerepük, ez a kis húj eltartott, ugye ez a narvasis tiborizmus, bocsánat, aki azt mondja, hogy ja, hát én itt sem voltam eddig, csak hát kénytelen voltam ezt csinálni. Szóval, hogy a listázásnak vannak Magyarországon borzasztó hagyományai, iszonyú sok ember halt meg, és iszonyú sok emberek ment tönkre az életek korábbi listázásokba. Mindenki tudja, hogy miről szólt, tehát senkinek ne legyen ebben semmifajta kételje, hogy ők pontosan ne tudják ezt, hogy ezt miért csinálják, pontosan tudja Lánc Tamás, hogy mit művel, pontosan tudja Mráz Ágoston, hogy mit művel, mindketten igen okosan, a magyar közpénzek milliárdjaiból működtetett különböző cégekben lettek ennél is okosabbak, mint amilyenek voltak, szóval ennyi. És hogy hogyan lehet erre lekerülni, meg felkerülni, én büszke vagyok arra, hogy erre felkerülhettünk, de azért vagyok csak rá büszke, mert hogy azt látszik, hogy akkor valamilyen oknál fogva ez a hatalom ettől a egyébként teljes mértékben ártalmatlan epizódjától a vétónak fél, és ennek én örülök.
Amrus, te szeretnél meg valamit ehhez a lista ügyhöz hozzáfűzni?
nehéz lenne ez bármit hozzáfűzni, az valóban nagyon izgalmas, amit Bálint is kiemelt, hogy a propaganda definícióját hogyan határozta meg ez a tanulmány, ugye a magva a dolognak hullik szét, amire aztán épül rá az egész okfejtés, de hát erről, hogy a szavakat hogyan tudja használni egy politikai hatalom, erről sokat fogunk még beszélni ma.
Igen, úgyhogy szerintem térjünk is rá a mai fő témánkra, és beszéljünk a cenzúra törvényről, de kifejezetten kérlek benneteket, már nagyon sok szó esett itt, nagyon sok aspektusból a cenzúra törvényről, de kifejezetten a mai témánknak megfelelően kommunikációs és nyelvi szempontból közelítsük meg a témát. Itt most az látszik, hogy különböző narratíva versenyek láthatóak ezzel kapcsolatban, tehát a Fidesz az átláthatósági törvényként keretezi, minthogyha itt titkolni kellene valamit. Ugye Magyar Péter gyakorlatilag egy ugyanolyan, vagy nagyon hasonló stratégiát választ, mint a Pride kapcsán, tehát kimondja azt, hogy eddig és ne tovább, de azt is érzékelteti, hogy most nem ez a fő téma szerinte, és hogy ez valami fontosabb kérdésről tereli el a figyelmet, és az is látszik, hogy például a Momentum az egy festékdobáló akció készült a szuverenitás védelmi hivatalnál. Elnézést kérek, hogy nem tudom rendjén kimondani ennek a fontos intézménynek a nevét. Illetve hát van még egy narratíva, amit ugye a sajtó próbál valahogy erősíteni, ez ugye nyilvánvalóan nehéz, mert mégiscsak róluk szól, de rólunk is szól, de próbálunk tudósítani is róla. Hogy látjátok, kinek a kezében van az most, hogy ezt a témát irányítsa?
Hát szerintem pont, amit mondtál, hogy Magyar Péter hasonló taktikát követ, mint a Pride esetében, az pont onnan látszik, hogy nem próbálta meg átkeretezni a dolgot, mert ugye amikor egy egységes névvel el lehet látni valamit, és meg tudjuk nevezni egy ilyen, egy politikus tud egy ilyen gondolatmankót adni a szavazóinak, vagy a követőtáborának, akkor az nagyon sokat segít az arról való beszédben, felvértezi őket valamilyen érvkészlettel, és ennek az alapja az az, hogy meg tudják nevezni, és úgy tudják megnevezni, ami az ő mondandójukat segíti erről. És szerintem, hogyha az, hogy Magyar Péter ebbe nem szállt bele, és igazából mivel ez nem egy fontos ügy a számára, ez kommunikálja is, vagy fontos ügy, de nem egy taktikai jelentőségű ügy most, ezért ezt mutatja az is, hogy tulajdonképpen az a kakofónia, ami van a nevekkel kapcsolatban, a kisöprési, ellehetetlenítési, Oroszország, Poloska, Lánci, cenzúra bonyodalmak körül, az mivel nem kitüntetett jelentőségű számára az ügy, nem jelent akkora problémát. Azt, hogy a Fidesz átláthatósági törvénynek nevezi, az sem egy túl meglepő dolog, nagyon sokszor, és nem csak olyan rendszerekben, mint amilyenben élünk, van jelen az, hogy valamilyen olyan keretezést használnak egy törvényre, ami kifejezetten segítheti az elfogadhatóságát, és egyébként az erről való különböző csatározások, azok mindig egy bizonyos síkját jelentik egy politikai küzdelemnek a törvény elfogadása, vagy akár felfüggesztése kapcsán. Itt ki lehet emelni például, hogy van szakirodalma, hogy a amerikai republikánus párt milyen erőket mozgatott meg azért, hogy az örökösödési adót haláladóként kezeljék a nyilvánosságban, hiszen az örökösödési adó az olyan képzeteket kelt, ami valami fajta legitimitást ad neki, míg a haláladó egy abszurd képet, és sokkal magasabb lesz az elutasítottsága. Hát az átláthatóság egy olyan dolog, amit mindenki fontosnak tart, érdemes így elnevezni. Ugyanakkor annyira erősnek se érzem, bevallom, abból a szempontból, hogy nem kommunikálnak róla olyan erővel, de hát lehet, hogy nem is ez a céljuk.
Azért az nem biztos, hogy mindenki fontosnak tartja ebben az országban az átláthatóságot, de biztos nagyon sokan.
Attól, hogy mit kell átlátni.
Igen.
Szóval, hogy szerintem egyrészt ugye a nagyon vicces kis politikai párhuzam, hogy amit mondtál, hogy hogyan keretezték annó a örökösödési adót a republikánus, hogy ezt egy az egyben átvette egyébként az MDF a 2000-es évek közepén, és ez volt az egyik kampánynak, hogy el kell törölni a haláladót, és ugye akkor, amikor az örökösödésnek megszűnt az SZIA kötelezettsége, akkor az egyeneságinak, akkor ez az ő nagy ilyen győzelmük volt. De ez pontosan egy per egyes republikánus átvétel. A másik, amit kérdeztél a Magyar Péterrel kapcsolatban, én azt gondolom, hogy amit ő csinál, az, és akkor most nyitnék egy, most kérdés egy nagy zárójelet, szóval, ha már ilyen élő nagy vétóadás van. Szóval, hogy egyikünk se tudja, hogy valójában mi a jó stratégia valójában az Orbán rendszer leváltása érdekében. Tehát akkor fogjuk megtudni, amikor vagy nyer szavazáson valaki velük szembe, vagy valamilyen módon az a rendszer véget ér. Ha a szavazáson ér véget, akkor a szavazáson fogjuk megtudni, ha nem szavazás, akkor fogjuk megtudni. A jövőben lévő esemény, tehát nem vagyunk egyikünk sem lát a jövőbe, ugye kivéve a miniszterelnök, hogy csak néha ő téved, de most viccen kívül rajta kívül nagyon sokat nem látunk bele. Azt tudjuk, azt lehet tudni, hogy az Orbán rendszernek milyen kommunikációs trükkei voltak korábban, amivel próbálta a társadalmat ide-oda hergelni, terelgetni, elvinni a fókusz más ügyekről. És amit a Magyar Péter eljár ezekben az ügyekben, az ő tapasztalata vagy tudása abban kapcsolatban, hogy ez társadalomnak valójában sajnos vagy szerencsére milyen témák azok, ami valójában őket foglalkoztatja. Pontosan tudjuk, itt volt Bíró András nagyon sokszor nálunk, hogy az egészségügy az első prioritás minden magyar ember számára a saját maga probléma térképén, mindent megelőző kérdés, minden csoportban, minden időben, minden, bárhol, minden szavazó között. A második, az oktatás, a harmadik, valahol a fideszeseknél a szociális egyenlőtlenség, az ellenzéknél pedig a korrupció. És nem ez így megy tovább és tovább. Amikor egy ilyen helyzetbe kerül Magyar Péter, hogy jönnek egy ilyen törvények, amik kizárólagosan azért vannak, és ez a lényeg ennek az egésznek, és itt sokszor elmondtam, hogy hergeljék vele a tömegeket, vagy bizonyos csoportokat, nem tudom, bizonyos csoportokat, ez itt a tévés, tehát a csoportokat, akkor az ember előtt, vagy politikailag rengeteg lehetőség áll, és az a dilemma, hogy ilyenkor az ember lejöjjön-e a saját magának által helyesnek vélt útról, vagy a mások által helyesnek vélt utat kezdje el járni, megforduljon, nem tudom, tüntetés szervezzen tápió alsóra a elmélet a törvénnyel szembe, és ő konzekvensen azt az utat járja, hogy ezekkel a kérdésekkel nem foglalkozik. Hogy ez azokat bántja-e, akiket egyébként hergelnek ezekkel a törvényekkel, természetesen igen. Hogy ezek a hergelések mennyire működnek Magyarországon, ezekkel a csoportokon túl mennyire, az embereket mennyire érdekli, ebben van komoly kétségem. Helyesnek tartom, hogy a politika ilyen helyzet, ilyen szintre került, hogy bedobott ilyen bombák, meg hergelések, meg csoportok elleni ilyen vegzatúrák, és egészen elképesztő dolgokra a politika mások oldalon nem reagál. Hát annyiban tartom helyesnek, hogyha az, amit ő jár út, az helyes lesz a végén, és ez az embertől meg fogunk szabadulni, akkor ezek a lépések helyestek voltak. Ha majd nem tudunk tőlük megszabadulni, akkor majd utólagosan lesznek majd helytelenek. És amit Magyar Péter csinált, ebben hagyj vitatkozzak veled most, Ambrus, mert a Pride-ban valóban szinte semmilyen megjegyzést nem, tehát annyit mondott, hogy ha nyer a Tisza, akkor majd visszaállítják a az elsőleges, egyébként az egyik sarokkövét a magyar demokráciának arról, hogy lehessen szabadon demonstrálni Magyarországon, de itt nem ezt mondta, itt nem csak ennyit mondott, egyrészt azt mondta, hogy sóval fogja behinteni a Lánci Tamás féle szuverenitás védelmi hivatalt, kettő pedig pontosan tudja és pontosan látja, hogy kik vannak kipécézve, hogy a civil szervezetek és meg a szabad médiumok az országban, tudja, látja és fog ezek ellen tenni. Ezek után azt nem mondta, és ugye az a kérdés, ilyenkor a második kérdés, hogy persze, akiket ez érint, meg amit ez egyébként sugal, amifelé megy az országunk ebben, az borzasztó. Az a kérdés, hogy hogyan ne tud ez valaha is véget érni. És abban biztos vagyok, és ugye erről beszéltem itt reggel, tegnap reggel, és már magamat unom, mert annyiszor vagyok itt az elmúlt 48 órában, de ez tény, hogy ez a törvényjavaslat azért lett most bedobva, mert akkora bajban vannak. Lázár János, aki a második embere ennek a rendszernek, saját szájával mondta, hogy véget ért a nagytakarítás. És ahelyett, hogy véget ért volna, hirtelen Halász János megtalálta a fiókjába, és gyorsan beadta. És az, hogy hogyan van elnevezve, az ilyen szempontból egyetettek az Ambrussal, hogy ők mindig ezeket mondják nekik, de nem ez a lényeg, nekik nem az elnevezés a lényeg most itt, hanem az a fajta reakció, amit ki akarnak ezekből a csoportokból erőszakolni, hogy erről legyen szó, és azokról, amikről nem, és mondom még egyszer, hogy ez morálisan helyesnek gondolom, a fészkes fenét gondolom morálisan helyesnek, most próbálom leírni a politikai helyzetet, ahelyett, hogy Kocsis Mátét arról kérdezné a Telex, most nem azért, mert hogy ez a hibájuk, hanem hogy ez a helyzet, hogy akkor ne alagudjál, kedves Kocsis Máté, hogy áll a GDP növekedése Magyarországon most? Lehet, hogy volt 500 millió fontot akar, nem tudom, hasznosok klubjára, de mi van a kenyérárával, meg mi van a beígért inflációs toppal, meg mi van a nyugdíj kiegészítéssel, meg mi van az ország a kórházakkal. Helyette azt kérdezi az összefolytából teljesen helyesen és jogosan, hogy akkor kire vonatkozik ez a törvény. És így a közbeszédben ők ebben úgy érzik ilyenkor, mert ugye így működnek, hogy ja, oké, sikerült. Ami a Pride-dal nem sikerült, nem tudtuk igazából kihasználni, mert ez a gonoszság hajtja őket, az most már kicsit jobban sikerül. És akkor lehet erről majd akkor beszélgetni. És hogy ez összes ilyen törvény elnevezésük, hát gondolj bele, hát mik voltak, milyen tehát ilyen, hát magukat is kirögték.
Igen, erről még foglak benneteket kérdezni, meg most nem is nyitnám ki újra azt a vitát közöttünk, Bálint, hogy
melyik
a
vitát?
Sajtó az ebben az értelemben nem politikai szereplő, tehát az, hogy milyen kérdéseket tesznek fel, az egy másik logikai térben mozog, mint ahogyan
nincs
egy...
Nincs vita.
Jó, ezt ne is nyissuk akkor ki, de... mert erről már sokat vitatkoztunk ennél az asztalnál, de menjünk szerintem tovább, tehát hogy Magyar Péter nem fordult vissza, és nem szervezett tüntetést, de elindult Nagyvárad felé, és úton is van, mindjárt fogunk erről beszélni, de előtte nézzünk meg egy olyan bejátszót, kicsit ehhez kapcsolódóan, amit lehet, hogy érdemes lett volna Orbán Viktornak is megnéznie, mielőtt megtartja beszédét a Tihanyi apátságban.
Nincs ilyen, hogy kiragadott mondat. Nekem, amikor ideálltam, minden mondatomért és minden szavamért felelősséget kell vállalni, mert politikus vagyok, ezért választottak meg. Nincs ilyen, hogy kiragadott mondat. Nincs olyan mondat, hogy nem számít. Minden szó, minden mondat és minden gesztus számít. Minden számít. Aki oda megy, minden számít. És ez egy probléma, mert az a gond, hogy ez egy gondolkodásmód. Elárulta magát a hölgy.
Tehát... Nincsen kiragadott mondat, ezt mondja Lázár János. Ugye elmondta ezt a beszédét a Tihanyi apátságban a miniszterelnök, amiben a magyar ellenes jelöltet támogatta tulajdonképpen Szimiont, aki azóta ugye el is veszítette a választást, és voltak éppen erre valamiféle reakció, ez az 1 millió lépés Magyar Péter részéről. Ti ezt egy ki nem kényszerített hibának látjátok Orbán Viktortól, és egyébként jó reakció erre Magyar Péternek az akciója? Meg lehet-e változtatni valahogy a diskurzust a magyar politikáról és a határon túli magyarokkal kapcsolatos politikai kérdésekről? Hogy látjátok, mennyire jó válasz ez?
Hát hiba legfeljebb valamilyen nagyon meta értelemben, abban az értelemben semmiképp, hogy én nem kicsúszott a száján Orbán Viktornak, tehát nem egy elszólás volt, nem egy apró megcsúszamlás, hanem nyilvánvalóan tisztában volt azzal, hogy ez mit fog jelenteni az erdélyi magyarság számára, meg az erdélyi politikában, kalkulált azzal, hogy ennek milyen következményei lesznek, mennyire éri meg oda tétet tenni, úgy arra jutott, hogy mindenképp megéri Szimionra, és ez ezúttal nem vált be. És hát abban az értelemben pedig valószínűleg hiba, hogy elég komoly lázadást okozott abban az értelemben, hogy az erdélyi magyarok az RMDSZ, tehát a Romániai Magyar Demokrata Szövetség felszólítása és biztatása alapján Nikus Ordánra és nem George Szimionra szavaztak túlnyomó többségben. Erről szívesen mondok majd még két szót, hogy ennek szerintem miért van jelentősége. De a menetről pedig szerintem ez az, amiről Török Gábor szokott sokat beszélni, a védett ideológiai törzsterületre való behatolás, az, hogy a nemzetpolitikát hogyan lehet megfordítani, és azt a kisajátítást, amit a Fidesz elvégzett ezzel, megtörni. Itt beszéltünk is róla, hogy maga az 1 millió lépés és egy ilyen szimbolikus elnevezése a dolognak.
Igen, Rockenbauer Pálnak volt egy ilyen műsor, amiben a Kék túrát járta, és ez egy nagyon nagy sikerős, tulajdonképpen az egész ország elismerését övezte ez a produkció, szóval, hogy ez is egy tulajdonképpen kreatív átvételnek mondható.
Abszolút.
Szóval, hogy ez, ugye beszéltünk már itt egyébként korábban is erről, ez egy szerintem nagyon súlyos politikai hiba, és több dimenzióban, ha lehet mondani, és súlyosiba. Az első, hogy ez a logajtán megtörténhet. És ez abból indul el, hogy azt tudjuk, hogy már minden korábbi értékelt felülírja az Orbáni érdek, és így is tekint lényegében az egész magyar külpolitikára, mint az ő érdek szférájára. Ebbe olyan sajnos dolgok is beleesnek, hogy olyan emberekre akar bíztatni, akik egyébként nyíltan magyar gyűlölők, és úgy magyar gyűlölők, hogy nem fiatalkorukban voltak azok, hanem pár évvel ezelőtt is még az Úzvölgyébe ugráltak a magyar honvédek, vagy hősi honvédeknek a sírján. És nincsen senki körülötte, aki azt mondaná, hogy figyelj főnök, ez egy kicsit tántúzás. És már mindenki abban a hitben van, aki körülötte van már, hogy ugye igaza lesz. És amikor ránézett az első forduló eredményére, akkor azt mondta, hogy ja, hát itt ez sima, hát akkor most már berakom rá azért a tétemet, elmegyek a tihany apátságba, egyik legszentebb helye a magyar államnak, vagy a magyar államisárnak, vagy a kereszténységnek egyszerre, ugye, mert ugye egyszerre egy szakrális hely, és egyszerre egy szimbolikus helye az országnak, és elmondja azt a beszédet, amiben tök nyíltan kimondja, hát névvel, hát elmondja, hogy mi a közös benne és a Szimeonban, tehát ezen van igaz a Lázár Jánosnak, hogy nincsen egy kiragadott mondat, nem is kell olyan kiragadni, mert teljesen egybefüggően elmondja. És ott mondja el, és ahogy mondja el, tehát senki nincs körülöttek, azt mondja, figyelj főnök, nem áll itt, tehát menj ki akkor inkább oda Balatonpart, és akkor ott román az egyet, ne itt már benn itt a templomba, vagy apászapátságba, nem, elmondja. És utána, ami történik, az az, hogy, és ez a különbség, hogy van egy kihívó, aki észreveszi ebben a lehetőséget, észreveszi abban, amit mondasz, amit Törögen most mondta, hogy be lehet menni ebbe a szimbolikus térbe, és ugye ennek volt egy megelőző része, ugye, amit már itt szintén sokszor elmentünk, amikor a Védelmi Tanács kérdésében mondta el, hogy a Tisza ugye, hazálló ukrán párti, most nem mondom el itt a Mráz Ágoston Sámolt még egyszer, és a kettőt egyszerre tudta egy ilyen eszközzel szerintem átfordítani. És ez maga, ez a szimbolikus utazás, vagy menet, vagy
séta. Bocs, ez csak szimbolikus, vagy ezzel képes lehet valódi kapcsolatokat teremteni?
Bocsánat, ez a kettő a politikában az egy. Tehát, hogyha tudsz egy olyan szimbolikus térbe belemenni, amiben az látszik, hogy van egy sétád, ahol emberekkel találkozó van, egy magyar zászlóban, nem tudom hány ilyen szallag, és az emberek látnak téged, akkor a szimbolikusságod az úgy betölti ezt a teret. És ez az egész menetnek az a kontrasztja, hogy van az egyik ember, aki majd mindjárt beszélni fogunk, gyűlöletet mond, meg harcol, meg ott áll és mondja a magáit, más pedig sétál szépen csöndben valahova. Közben ugye nem nyer a román elnökválasztáson a magyar gyűlölő, és ő megy tovább, és megy tovább Nagyváradra. Ami itt az érdekes, és az előző téma az is kapcsolódva. Én azt látom, hogy mindent megtesz Orbán Viktor és a Fidesz, hogy kizárólagosan tehát az ukrán kérdés legyen a fő téma, Ukrajna, és ennek különböző mellékágai a hazárolók, külföldre fizetett ügynökök, brüsszeliták, nem tudom, globalisták, stb. És amit csinál a Magyar Péter, az ennek a kikerülése ennek a csapdának. Mert ugye ő elindult szépen, és egy magyar zászlóval menetel egyébként Nagyváradra. És ebben nem lehet azt mondani, hogy akkor, itt van a kognitív diszonancia, hogy lehetne akkor ő egy ukrán ügynök, amikor magyar zászlóval menetel, ráadásul a Párcium felé, tehát nem Ukrajnába, hanem Nagyváradra, a magyar kultúra egyik ős, vagy otthonába. Szóval ez így felülírja. De amit visszatérve a Fideszre, a több dimenziós részére, és ami aztán az egészben a legszürreálisabb, az utána lévő tűzoltás. Amikor ki lett adva aztán, tehát elkezdték érezni, hogy ebből baj lesz, jön Kövér László, ugye a hazabölcse, aki átveszi ilyenkor a szerepet, és elmondja, hogy igazából nem is úgy gondolta, jön Gulyás Gergely, a haza albölcse, hogy akkor mit kell csinálni, jön Orbán Balázs, akinek, hogyha a szavai azután, az 56-os nyugodata után bármiben, bárkit is bármivel vádol, az magából szerintem egy félbóhózat, és utána jön a propaganda, akik már oda jutottak, tehát két irányba, az egyik iránya az, hogy nem is öt, hanem inkább nyolc dimenzió zseni Orbán Viktor, mert azért mondta igazából ott azt a tihanyi beszédet, mert igazából azt akarta, hogy a magyarok háborodjanak fel, és akkor utána nyeljen a másik előtt, ez egyik, és a másik pedig, és ez a legtökéletesebb, és ez tényleg ez már szerintem a posztmodern világ, amikor a magyar nemzet elmondja azt, hogy igazából a román gyűlölő jelölt igazából a Magyar Péternek a szövetségese. És így egy is. Ezt úgy próbálják alátámasztani, hogy mindkettőjük a gyerekükkel fotózkodik. Ezért, és itt ez egyenlőség jel megvan. Szóval, hogy ez szerintem egy óriási hiba, annak, hogy mekkora lesz az utóélete, az attól függ, hogy ki tudja használni ezt Magyar Péter. Kíváncsi vagyok arra, hogy Nagyváradon milyen folytatásra fog részesülni. Kíváncsi vagyok, hogy egy botrány lesz-e rá, szervezett valami, vagy pedig egy békés helyzet lesz. Már magába az, hogy felmerülhet a 90 kontra 10%-os Fidesz támogatású Erdélyben, hogy valamiben más gondolnak, mint a Fidesz. Az, hogy az RMDSZ volt vezetője, megszólal. Az, hogy próbálja a mostani vezetője is tüzet oltani, mert magába ez szerintem egy példátlan dolog, ami szerintem, hát nem tudom, az elmúlt, te jobban ismersz a dolgot, mennyire emlékszel, hogy volt bármi ilyesmi, hogy ennyire egyértelműen szembe mennének Orbánnak az akaratával az erdélyiek, vagy a párciumja.
Nem érre, egyáltalán nem emlékszem. És egyébként, hát igen, a Deák Dánielnek is volt egy elemzése, ezek szerint én a Magyar Nemzetet nem is olvastam, csak Deák Dánielnél, hogy valóban ugye a George Simeon is a Facebook élőkön nőtt fel, az tette népszerűvé, csak úgy, mint Magyar Péter.
Egyenlő.
És George Simeon megbukott, ergo Magyar Péter is bukni fog, állítja Deák Dániel, amennyire érteni tudtam a szavait. De igen, egyébként ez egy nagyon érdekes része ennek szerintem, hogy ugye a határon túli magyarok szavazhatnak a jövő év magyarországi választáson, de hogy a Fidesznek a határon túli szavazóival másfajta a kapcsolata, mint a határon inneni szavazóival, hiszen van egy ilyen közvetítő szervezet közöttük, az RMDSZ, aminek de természetesen nem ez az elsődleges feladata, meg nem ezt csinálja elsősorban, hanem a román politikai életben képviseli a magyarokat, amennyire képviseli, de a Fidesznek olyan módon, olyan értelemben direkt hozzáférése nincs a határon túli választóihoz, mint az ország határain belül.
És ezt most egy komoly konfliktusnak látod az RMDSZ és a Fidesz között?
Én azért el tudom képzelni, hogy azt, sok minden megtörténhet még a hátlévő 11 év alatt, vagy 11 hónap alatt, de azt, hogy mennyire lesznek lelkesek az RMDSZ tagjai, polgármesterei azzal kapcsolatban, hogy segítsék a Fideszt 2026-ban, az egy nyitott kérdés szerintem, és az is van, hogy most ezt direkt kinéztem, hogy folyamatosan növekedett 2014 óta a levélszavazatok száma az országgyűlési választásokon, de szerintem ez még mindig kevesebb, mint amit a legtöbben gondolnak. Ez 2022-ben 250 ezer szavazat volt, ugye, és ennek csak egy része származik Erdélyből. És van 1,2 millió honosított állampolgár, aki megszerezte az állampolgárságát 2010 óta. És én azt gondolom, hogy meg erről szóltak is hírek, hogy hogyan készül a Fidesz a határon túl 2026-ra, hogyan fogja, vagy próbálja elősegíteni a regisztrációt a szavazásra. Tehát én azt gondolom, hogy bennük volt egy gondolkodás, hogy itt még van egy ilyen növekedési potenciál,
tartalék.
Van egy tartalék, és ebből a szempontból, hogyha már csak nem is növekszik ez a szám, akkor ha kiélezett lesz a 2026-os választás, akkor ez valóban egy nagyon nagy hiba ebből a szempontból, és egy nagy félrekalkuláció, de persze meg kérdés, mennyire marad életben.
És most egy utolsó, egy meglátás ide, és a csodálatosan szép Mi Hazánk Fidesz NASZ táncnak, ez egy kis törése. Szóval az elmúlt mondjuk fél évben ők együtt meneteltek abban a szempontból, hogy a Fidesz kikacsingatott rá, tettek neki gesztusokat, készpénz, teremtés sorrend, hazaárulózás, akkor ez az anti-ukrán vonal, ez egy csomó mindenben látszott, hogy megy előre. Volt egy csomó olyan beszélgetés is, amiből az látszott, hogy talán van egy ilyen tudatos készülés valamifajta koalícióra, ugye Orbán Viktor nem is zárta ki, hogy a potenciális partnerek közül a Mi Hazánkot, és a Mi Hazánk meg meglátta most, hogy, na, hogy ebben azonnal neki ebben be kell húzni a készítvéket, mert itt azért ez így már így nem működik. Szóval ez is egy ilyen érdekes dolog. Ők azonnal meglátták benne, hogy ebből probléma van. És egyébként a Mi Hazánkról keveset beszélünk, majd lehet, hogy meg fogunk foglalkozni vele külön is, de ugye a Mi Hazánk szerintem az a harmadik párt most Magyarországon, akinek van érdemi esélye bekerülni a parlamentbe. És nagyon sok múlik egyébként az ő szavazóinak a hozzáállásán ahhoz, hogy az ő szavazói akarnak-e majd esetleg rendszerváltást vagy kormányváltást. És most ebben a helyzetben elég nyilvánvaló volt, hogy amit ők képzeltek egyébként Orbán Viktorról, hogy ő azért mégiscsak a nemzetnek a vezetője lehet, hogy nem mindenben tetszik, de az most ebben a szimbolikus ügyben szerintem ez nagyon durván el tud válni.
De más kérdésekben pedig pont ki is forgathatja a Mi Hazánk vitorlájából a szelet az, hogyha az látszódik, hogy radikalizálódik egyre inkább az Orbán rendszer, de menjünk tovább.
Bocsánat, még egyetlen egy dolgot szabad csak ez a témához, hogy most itt az elmúlt hetekben pont ugye választás volt Romániában, és nagyon-nagyon sokat beszéltünk erről a Partizánon is szerencsére, de a nyilvánosság rengeteg rétegében nagyon nagy figyelem irányult az erdélyi magyarokra. És én azt gondolom, hogy ennek elsősorban az az oka, hogy itt azzal, hogy elmondta ezt a beszédet Tihanyban Orbán Viktor, azzal egy Orbán-nem Orbán törésvonalra felfeküdt ez a kérdés, így rákerült egy sokkal többeket érdeklő konfliktusra az erdélyi magyarok ügye, és én úgy sejtem, hogy jó eséllyel a még egy-két hét múlva már sokkal kevesebb figyelem fog irányulni különböző megszólalóktól az erdélyi magyarságra, és arra, hogy milyen a kapcsolatunk a határon túli magyarokkal, és én csak így szeretném biztatni magunkat, hogy amikor ez nem egy Orbán, nem Orbán kérdés, hanem egy egyszerűen milyen a viszonyunk az erdélyi magyarokhoz, akkor is gondolkozzunk erről, mert érdemes, mert vannak közös dolgaink, hiszen egy nemzethez tartozunk.
Ez egy nagyon jó végszó volt ehhez a témához, de akkor menjünk tovább, és beszéljünk egy kicsit, nem lehet megkerülni a Harcosok Klubja rendezvényt vasárnap, ami egy fideszes rendezvény volt, és leginkább talán egy ilyen ültetett diszkóhoz hasonlított az, ami történt. De mielőtt rátérnénk erre a témára, nézzünk meg egy bejátszót az elmúlt napok különböző narratíváiról.
Barátaim, vágjunk a közepébe. Magyarország támadás alatt áll. És ha támadás alatt áll, akkor valakinek meg kell védenie. És ezek a valakik mi vagyunk. Sőt, Magyarország olyan támadás alatt áll, hogy azzal szemben csak mi tudjuk megvédeni. Az igazat megvalva, az elmúlt években is mindig mi védtük meg. Magyarország végül mindig csak ránk számíthatott. Ismerős helyzet. Úgy érezzük magunkat, mint Hunyadi János katonái, akik azt kérdezték, biztosan önök is látták, hát a király, Frigyes, a pápa, a németek, Itália, valaki. A válasz, egyedül vagyunk, csak a szokásos. Legalább nem kell itt kerülgetnünk senkit.
Vasárnap van, 5 napja indultunk el Budapestről, sok igaz magyar emberrel. Az 1 millió a lépés a békért és a valódi összefogásért, a valódi nemzeti összefogásért menettel. És ha a Jóisten is megsegít minket, akkor jövő szombaton elérkezünk Nagyvárad csodálatos városában. Ez az 5 nap, és rengeteg jó érzésű magyar ember bebizonyította, hogy a magyar társadalom többsége békére és valódi nemzeti összefogásra vágyik. Önök ma a hírek szerint elindítják, megszervezik a Harcosok Klubját. Én azt kérem öntől, miniszterelnök úr, hogy ne háborút akarjon szítani, ne Harcosok Klubját szervezzen, ne még nagyobb és még mélyebb árkokat ásson a magyar és magyar között, ne gyűlöletet keltsen, ne fenyegesse a magyar testvéreit.
Na, hát akkor a ti értelmezésetekben mit láttunk itt? Jó válasz ez? Egy jó stratégia? Jó politikai termék a Harcosok Klubja? Mit gondoltok, Amrus?
Hát na, ez egy jó kérdés. Az, hogy ez az esemény hogy nézett ki, erről elég sokakkal beszélgettünk, hogy ez az X-faktorra hasonlít-e valamifajta kampány, ilyen amerikai típusú kampány rallira, annyiban biztosan, hogy szólóban énekelte Muri Enikő a himnuszt, ami abszolút nem egy ilyen hagyományos dolog Magyarországon, de fontosnak találták. Nekem leginkább ez az amerikai típusú, de ilyen neoprotestáns, evangelikál gyülekezetek esztétikája jutott eszembe, talán azzal a különbséggel, hogy nem Jézus nevét kiáltották, hanem a harcot, ami egy elég különös fókuszt adott neki, és ebben így ilyen leíró értelemben szektás jellegű dologként én abban nem vagyok bizonyos, hogy ez a bővülés érzetét kelti, hogy azt érzi, hogy itt tovább lépünk, ugye a Fidesz logója gyakorlatilag meg se jelent ezen a rendezvényen.
Hát ez egy lejárt márka?
Ezt nem tudom. Mindenesetre szerintem az izgi, hogy ez ennél többnek vagy kevesebbnek látszik, és nem vagyok benne biztos, hogy többnek.
Szóval, hogy már tegnap reggel is elemeztük itt Lakner Zoltánnal, az egy pár egy óra azért eltelt, és kicsit én is jobban átgondoltam ezt a dolgot. Így egy 48, közel 48 órával a vége után, és én azt gondolom, hogy ez egy valójában egy tévedés volt, politikai tévedés. Elmagyarázom. Az első az, hogy ezt miért kellett ezt közvetíteni? Hogyha ez egy belül szóló ilyen, tényleg egy ilyen...
Hát erődemonstráció.
Várj, ha hadseregépítés befele, akkor ennek sokkal jobb ez volna, hogyha tényleg ez a 100 000 embert akar elpetni, valamilyen zárt csatornán meg lehet nézni, hogy a főnök miket csinál, mert milyen erő van mögöttünk, és ott így mondjuk, mert az egésznek a hangulata, az szerintem nem erőt sugároz, hanem valami elképesztő pánikot, vagy félelmet, vagy tudáshiányt. És a tudáshiányt azért azt értem, hogy láttam már, meg olvastam arról, hogy milyen, amikor nagy pártok megszűnnek, vagy a lejjebb mennek, vagy milyen az, amikor politikusok elkezdenek pánikolni, vagy elkezdenek a számaik romlani. És annak van egy ilyen forgatókönyve, és ez nem csak magyar forgatókönyv, hanem ez világtendencia, hogy azt gondolják belül, hogy amit ők képviselnek, amit tartalmat, amit nyújtanak, az jó, csak rosszul adják el, rossz a marketing, rossz a kommunikációs igazgató, rosszak a mémjeink, rosszak a nem tudom, az elérésénk a Facebookon, de maga a tartalom, ami nekünk van, az tökéletes. És hát az, az igazság, hogy nem. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar társadalomnak nem az a baja Orbán Viktorral, meg a Fidesszel, hogy rossz a marketinge, mert hogy annyira nem rossz a marketinge, hanem rossz a terméke, amit megpróbál eladni. Valahogy nem rezonál rá most a magyar társadalom. 15 évig rezonált rá minden dolgában. Bármit csináltak, igazából feljebb mentek. Beszéljük, hogy az összes harcról, meg minden, amit csináltak. Most nem ez van. Tehát nem az a probléma, hogy nem jó az elérés a Facebookon. Az egy következmény. Ez egyik a másik.
De általában nagyobb hatásfokkal lehet a csomagoláson változtatni, mint a tartalmon.
Igen, de üresség van ott. Tehát hiszem, az történik, hogy látják, hogy mi a probléma, beazonosítják azt, hogy hol vannak a hiányok, látják, hogy milyen rosszak a számok bizonyos helyzetben, milyen csoportokban szűnt meg a Fidesz támogatottsága, hogy vidéken is hogyan alakul ez át, hogy mekkora az a különbség, ami az aktív szavazók között van, a Tisza és a Fidesz között, ezt mind látják, és meg fogják ezt valamilyen módon egy kommunikációs megoldással megoldani. Ez egyik. Másik. Az a kontraszt, ami van Lázár János és Orbán Viktor között, az most már olyan nyílt, hogy szerintem az már nem segíti azt, hogy Orbán Viktor visszahelyezne abba, hogy ő a mindent látó, előrelévő, szuperpotens, omnipotens vezetője az országnak.
Tehát lehet, hogy nem kellett volna Lázár Jánosnak szerepelni ezen a rendezvényen?
Hát nem, de nem volt jó az Orbán Viktornak a fellépése annyira, mint a Lázár Jánosé. Ugye hiába, elég hideg volt ott, hogy a Lázár János kabátban volt, de most viccelek, mert nyilván azért, mert ez az image most, hogy ő a utcai harcos, hogy Orbán Viktor helyett, de teljes mértékben kirült, hogy ő mennyivel jobban van képbe, mennyire van ott éppen helyben. Ez a másik. És a harmadik, vagy nem tudom hányadik, amit ugye itt már beszélgettünk róla, és ezt tudom, hogy az történik, hogy a Fidesz mégiscsak egy liberális pártból, egy polgári párton keresztül lett egy néppárton át, egy ilyen most egy ilyen, nem tudom micsoda, most nem tudom, csak csúnya szavak jutnak eszembe, de egy ilyen populista, jobboldali populista párt, aki mindig figyelt arra, hogy lehet, hogy az üzenetei egyre jobban egyszerűbbek lettek, és egyre jobban tényleg ahhoz a csoporthoz kezdett el szólni, ahol az ő szavazó bázisa van, és a szavazó bázisnak egy részét tényleg átalakult, de mindig figyeltek arra, hogy valamilyen köntösbe, valamilyen ruhába rakják az egyébként nagyon egyszerű üzeneteket, amit természetesen a politikának a része, és hogy megőrizzék azt a szintet, hogy ők mégiscsak valami fajta intellektuális színvonalat képviselnek, bármennyire is egyszerű, vagy akár agresszív az alapüzenete. És én azt láttam most, és ebben változott a tegnap óta a véleményem, hogy most ez elmúlt. Annyira egyszerű és annyira agresszív, amit akarnak mondani, hogy nem figyelnek arra, hogy az embereknek, a szavazóitnak kell az a látszat, hogy ez nem feltétlenül, hogy valami fajta felnézés lehessen a politikusokkal szembe. És ebben az egész műsorfolyamban Lázár János volt az egyetlen olyan ember, és nekem az egyetlen olyan mondásai, aminek egy felfele nézés volt, amiben látszik, hogy valaki lehet erre az ember, én nem, de hogy a szavazói lehetnek rá büszkék. A többi, az üvöltöző Menzer Tamás, az ordibáló, beszédképtelen Bohár Dániel, az ide-oda sétáló, egyébként nem volt ő annyira rossz Szijjártó Péter, azok, most őt kihagyom, nekem a Menzer meg a Bohár, az 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 agresszió, az a fajta egyszerűsített kommunikáció, amiben nincsen már semmibe se bele befedve. És azt tudom, és tudom, mert ismerek egyébként erőszakos kutatásokat, hogy a Fidesz tábort is nagyban zavarja a túl agresszív, túl harcias, túlságosan ilyen, nem tudom, ilyen torokra menő kommunikáció, mert nem biztonságot teremtő valami. Nem érzik magukat abban, hogy mondjam, a saját pozícióban biztonságban, és nem értik azt, hogy miért van szükség az ennél állandóan agresszívabb dolognál, mert nem tudják befogadni, és túlcsódolnak tőle. Szóval ez a harmadik mellettes, a negyedik pedig az, hogy amit mondtam itt a műsornak a közepén, hogy ez az Ukrajnáról való beszélgetés folyamatosan. Tehát azt látom, és ez látszik, hogy ez az egyetlen olyan kommunikációs narratíva, amitől ők azt remélik, hogy valamilyen módon túl lehet nőni a saját táboron, és lehet visszahozni embereket a bizonytalanokból. Minden más, tehát ennek rendelnek alá mindent. És nem tudom, hogy ez elég lesz-e, és nem tudom azt se, hogy ez ennek való megállás nélküli, egyébként nekik általában korábban bejövő papagájkommandó minden erről szóló kérdés, felül tudja írni azt a fajta valóságot, amiben valójában ez a kérdés igazából nincsen. És egy olyan eltolt ellenségkép van, ami kicsit kezd így kirepülni így a saját horizontunkról.
És egyébként egy kicsit erre rákapcsolva, hogy a megemelt politikusi beszéd, vagy valami más látható, és hogy ez Lázár Jánosnak sikerült tulajdonképpen ezen a rendezvényen egyedül. Volt Kocsis Máténak pár nappal ezelőtt egy interjúja, amiben arról is beszélt többek között, hogy ő Magyar Pétert már az egyetemen is utálta, és én azért figyeltem fel erre, mert ez a megszólalás egyébként annyira egy ilyen privát térbe helyezi bele a mondani valóját, tehát az, hogy egyetemen kikit utál, vagy középiskolába, vagy óvodába, az mindenkinek így a szíve joga, de hogy kicsit a komoly politikusi beszédtől, vagy akár attól, hogy ez egy félelemkeltő állítás legyen, attól teljességgel eltolta, mert ezzel kvázi egy ilyen privát, pletykaszerű stílusa lett magának a megszólalásnak. Én csodálkozom egyébként, hogy ezekbe a tónusokba terelik bele a beszédmódjukat.
Ez nincs hozzáfűzni való.
Kocsis Máté, ez nekem van, mert ugye ha szabad, szóval, hogy egyrészt van egy személyes, sőt, igazából kétszeres személyes értétségem van. Az egyik, mert ebben az interjúban, amiről beszélsz, ugye arról beszél, hogy mennyire még jobban, talán még a Magyar Péternél is jobban utálja a 8. kerületet, hogy az ott ugye amit ő elveszített, tehát hogy ugye Kocsis Mátéről azt kell tudni, hogy ugye miután mi éppes korszaka véget ért, utána a Józsefvárosban lett a Fidesznek a egyébként nagyon sikeres vezetője, és 2009-ben egy érdekes ilyen hatalomátadással az akkor már súlyosan beteg Csécsei Bélától átvette a kerületet, és utána egészen addig, ameddig nem mondott a polgármesteri székről azért, mert elment országgyűlési képviselőnek, és ez a kettő összefetetlen volt, ő volt a korlátlan ura Józsefvárosnak. Tehát egyébként szerintem bizonyos szempontból, sok szempontból nagyon jól csinált, utána átadta a most már fővárosi főispánnál kinevezett utódjának, aki aztán ugye megbukott 2019-ben, és aztán megbukott aztán még egyszer. És ez egyszerűen ő képtelen felfogni, hogy el lehet veszíteni választásokat, pedig ő mennyire jól csinálja, és ezért mindenki, aki abban a választásban részt vett, akiket ő állandóan külföldi ügynökozik már régóta, meg CIA-zik, meg nem tudom, van ott minden, azokat itt besméli, és tényleg olyan szintű gyűlölettel beszélünk, amivel csak semmi más nem jön le, mint hogy ez neki fáj, hogy ezt a választást elvesztette, és a második személyes érintettségem az pedig az, hogy ugyan én is eljöttem egyetemre, én ugye az itt korábban itt ülő trombitás Szabó Bánynak voltam az évfolyam társa, egy idegen szerintem utána ő el nem ment, de fölöttem járt mind Kocsis Máté egy évfolyammal, mind Kocsis Máté, mind Magyar Péter, mind Gulyás Gergely, hogy róluk mi volt a véleményem, ezt most megtartom magamnak, mert nem akarok kiadni az én személyes érzelmeimet, de szerintem el tudok képzelni, milyen lehetett egyedüli, ilyen konzervatív liberálisként ott ebben lenni, ebbe az egyetemi hangulatba, de mindegy, de hogy az, hogy ő kivetkőzik magából, ő személyis egy 44 éves ember, ugye a belügyminisztériumnak a várományosa, még komoly pozícióban lévő valaki, vagy csak örök várományosan, az hogy olyan szintű dű van benne, amit képtelen kezelni ebben a kérdésben. És szerintem ez megint még egyszer nem az erőt mutatja nekem, ha valaki azt mondja, hogy ő már izében, értem, azt is gyűlöltem, az azt jelenti, hogy ha valaki, értesz, hogy ilyen szituációba kerülsz politikusként, akkor ezt vagy mosolyogva, lekezelően, viccesen kell mondani, és nem az, hogy az teljes ilyen csalódott gyűhödet, meg igazából félelmedet mutatod meg, így bele a kamerába.
Még az,
nem volt az évfolyamtársad egyik
nekem,
sem.
Nekem nem voltak évfolyamtársaim a nyelvész szakon, de azt akartam csak mondani, hogy ami rákapcsolódva Bálintra, hogy igen, ez az Ukrajna mind félelem, mind fenyegetés, hogy ezen én is sokat gondolkodom, hogy így az emberi pszichének milyen egyre mélyebb és mélyebb rétegeibe hatolnak bele a különböző kormányzati kampányok, milyen nagyon mély és nagyon ősi félelmekre játszanak rá ezek a dolgok, családtagjainkat megerőszakolják, hogy a gyerekünket háborúba viszik, és akkor ehhez képest az a kép, hogy az Európai Unió tagja lesz Ukrajna is, de persze nyilván ezt még meg különböző más eszközökkel nagyobb fenyegetéssé teszi egy ilyen kampány a GMO gabonával kapcsolatban, és erről Bálint beszélt sokat, hogy milyen más eszközökkel, de mégis nekem is van egy olyan érzésem, hogy olyan mély félelmek mozogtak már ezekben a kampányokban, hogy ehhez képest nem, egyszerűen nem tud ez a technikai kérdés ennyire komoly lenni.
Jó, de azért megint csillagos megjegyzés, létezik a magyar társadalomban pártpolitikán túlmenő ukrán ellenesség, létezik a magyar társadalomban attól való szorongás, hogy valakinek a belépése, amíg az Unióba, az tőlünk viszel valamilyen pénzt. És ugye az a kognitív diszonancia van ebbe is, hogy ugye a Orbán Viktor kormánya miatt nem jön Magyarországra egyébként Európai Uniós forrás, az ő lépéseik miatt lettek zárolva ezek, ő miattuk állt le egyébként a magyar gazdaság. A fideszeseknek a nagy része is azt gondolja, hogy az ő hibájukból nem jön a pénz, és ki kéne valahogy már békülni már lassanként az Európai Unióba, és ebből ezt kihelyezni egy külső harmadik országra, az egy megint egy nehezebb bakugrás, és még egyszer azért is nehezebb, és ez a, ugye, és bocsánat, a Lázár János mondtad ebbe a, ahogy mondtad, vasárnapi ülős diszkóban, zseniális kifejezés, ő mondta egyedül azt, hogy ezzel elkezd valamennyire gondolkodni azon, hogy milyen dolog úgy kampányt csinálni, hogy az ember már veszített, vagy került már veszteségbe, vagy már elvesztett kampányt, és ott magára, nem tudom, emlékeztek el, mondta, hogy ő már veszített kampányt, aztán persze muszáj volt belerúgni a Márki-Zay Péterbe, hogy nem tudom, messziről jött ember, annyira messziről, hogy együtt álltak egy gimnáziumban, tehát ilyen, lehet, hogy a WC-től távolabb voltak egymástól, de akkor ennyire voltak Hódmezővásárhelytől messzire egymással, de hogy értitek, szóval ő ott mondta, tehát ő ott elmondta, hogy ahhoz a fajta gondolkodás, az ember tudjon jót nyerni, ahhoz kell tudni, ismerni, bocsánat, hogy milyen volt veszíteni. És a Fidesznek a mostani vezérkarába, Orbánt leszámítva, a többiek nem ismerték azt, amikor még ők ellenzékben voltak. És ilyenkor, még egyszer mondom, már vártam, és itt is beszéltünk róla, megjelent Kövér László, mint a haza bölcse, és most ő próbálja szerintem valamilyen módon valahogy újra húzalozni ezt a kampányt, hiszen az összes ilyen nagyon agresszív lépés, ami most történik, az inkább Kövér Lászlónak a keze nyomát viseli.
Egyébként érdekes, hogy mondod Lázár Jánost, mert ugye tulajdonképpen a harcosok klubja az abból az elgondolásból származik, hogy nem elég offline, hanem online is kell harcolni, miközben most a legsikeresebb Fidesz termék az pont a Lázár Info, ami egyáltalán nem az online térben történik, hanem járja az országot Lázár János.
Ebben a zöld kabátjában, amit ne se vesz magáról, csak kivéve azt a kastélyba.
De menjünk tovább most a nyelvi kérdésekre, és hozzád fordulok akkor, Ambrus, hogy ugye rengeteg metafora és mindenféle szókép van az Orbáni nyelvhasználatban, az egyik ez az ilyen háborús típusú retorika, a másik az, hogy ő a szegény ember, aki megmenti az országot, egy ilyen népmesei figura. Neked melyik az a típusú ilyen fideszes Orbáni metaforád, ami legjobban megragadja a figyelmedet, és hogy mire lehet ez elég? Tehát, hogy persze sok mindent lehet machinálni a nyelvvel, és lehet uralni jól vele különböző tömegeknek a fantáziáját, de van olyan, amikor a valós tapasztalat már nem képes átírni a nyelv?
Persze. Egy lépéssel hátrébről kezdeném, hogy mi ez az egész téma, meg miért érdemes beszélni róla, mert ezt a keretezést, ez egy ilyen nagyon gyakran előbukkanó hívószó.
Framing.
A framing, amikor beszélünk ezekről a kérdésekről, de hogy ennek van egy ilyen nyelvészeti háttere, vagy egy szakirodalma, hogy ez hogy működik, a gondolkodásunk és a nyelvünk hogyan kapcsolódik össze. És persze az fontos leszögezni, hogy a politika nyelvre gyakorolt hatása annyiból nagyon szűk, hogy az igeragozást, a magyar névszóragozást és mondatszerkesztést nem tudja átdolgozni a politika nyelv, egy ennél sokkal önállóbb dolog. Amire hatással lehet, az az, hogy a szókincsünk milyen szavakat használunk, és ezeket hogyan kapcsoljuk fogalmakhoz, hogyan tolja el adott esetben a korábbiról bizonyos szavak jelentését. És amikor erről gondolkodunk, akkor szerintem azt nagyon fontos így megjegyezni, vagy észben tartani, hogy amikor üzeneteket hallunk, elsősorban politikusoktól, nem csak politikusoktól persze, akkor az egyrészt nem sosem üres térbe hullik. Tehát, hogy mindig van már valamilyen fajta előtudás, vannak valamilyen mentális struktúráink, vannak valamilyen keretek, amikben gondolkodunk, és ezekhez próbáljuk hozzákötni valamilyen módon az adott információt. Amikor valami egy új dolgot, tehát hogy egy ilyen asszociációs munkát elvégzünk ahhoz, hogy tudjuk értelmezni azt, amit megtapasztaltunk, amit hallottunk. És a másik pedig, hogy az átadott információknak, ezt túl nagy újat nem mondok ezzel, de hogy azok az érzelmek, amiket az adott szavak előhívnak, azok gyakran sokkal fontosabbak, mint az, hogy konkrétan mi az az információ, ami elhangzik. És az, hogy ezzel a Fidesz tudatosan bánik, én azt gondolom, hogy ez a politikának egy természetes velejárója. Tehát mindenképp mindenki keretezi valahogy a mondandóját, akár tudatában van ennek, akár nem. Az a kérdés, hogy ezt tudja-e politikai eszközként használni, tudja-e úgy uralni a beszélgetést, vagy a diskurzust, hogy az kedvezőbb legyen neki. Az, hogy aztán ezt közpénzmilliárdokból, és hogy mennyire forgatja ki a szavak jelentését, és mi a propaganda, hogy esetleg vitában állunk-e Mráz Ágoston Sámuellel a propaganda definícióját kapcsolatban, ez egy másik kérdés. Ami létezik, az az, hogy valamilyen keretbe belehelyezzük az üzenetet, amit közvetíteni szeretnénk. És akkor bocsánat a hosszú felvezető után, egyébként ha számomra mi a legjelentősebb, igen, ugye vannak ezek a narratívák, ezek az ilyen archetipikus történetek, amik van nagy ősi történeteke, amiket újra és újra elmondunk, tanulunk, hallunk óvodában, és beleilleszkedik rengeteg aktuális történet ezekbe a mintázatokba. Ilyen mintázat követően szeretünk gondolkodni. És ebből az egyik, amit mondasz, hogy a legkisebb királyfi feljön a faluból városba, és ott megcsinálja a sikereit, ez abszolút egy olyan dolog, amivel Orbán Viktor operál. Szerintem szintén a felnövekedés, az, hogy benő az ember feje lágya, az, hogy bohókás fiatalból érett felnőtté válik, ez mint egy ilyen ősi történet, amiről mondák, legendák szólnak, ez a Fidesznek abszolút egy sajátja. Ami ennél egy fokkal ilyen konkrétabb eszköz, és szerintem nagyon figyelemreméltó Orbán Viktor kommunikációjában, az, hogy milyen tudatosan használja ki azt, hogy a többes szám első személyű beszédnél homályban marad az, hogy kikre utal a beszélő, amikor ezt használja. Tehát az, hogy a mi, az konkrétan én és kicsodák, annyit tudunk csak, hogy én benne vagyok. És nagyon érdekes figyelni számtalan ilyen Orbán Viktor videóüzenetben, hogy itt vagyunk Brüsszelben, kezdődik a dolog, Orbán Viktor mint vagy királyi többes szám, vagy mint ő és a stábja, vagy nem tudjuk, és megvédtük ezt és ezt, és nem fogjuk hagyni ezt és ezt, és közösen, és ezt fogjuk csinálni, és észrevétlenül egy ilyen megszólaláson belül az a rejtve maradt többes szám, az már az egész Fidesz jelenti, és aztán az egész ország. Magyarságot jelenti, az egész országot, és ezek között a határvonal elmosódik, nyilván a beszélő szándékai szerint.
Szóval igen, az egyik ilyen, és ebben sokkal inkább a te szakterületed, ami a politikában ilyen alap, nem csak a politikában, de azért marketingben, de politikában még jobban, hogy legyen egy történet elmesélése, legyen egy történet, de aminek vannak, Aristoteles óta ugyanazok a fordulatai vannak, van egy főszereplő, van egy ellenfél, vannak vágyak, van egy válság valahol a történetben, van egy tetőpont és van egy megoldás. És ugye kb. Minden dráma, minden regény, minden novella, minden történet körülbelül ebben a rendszerben működik, és a politikában az a nagyon nehéz, hogy megtalálni ezt a jó ellenfelet, amiben magában te kijelölöd, megtalálni a saját magad történetét, ahogyan ezt megírod, hogy hogyan tudod tálalni a befogadóknak, illetve hogy mindig kövesd azt, hogy ne tudjál aztán hibázni a saját történetmesélésbe, és mindig te meséld a történetet, és ne kezdjen valaki más mesélni a történetet helyetted. És a Fideszben ugye az egyik, amit te is mondtál, az egyik alapélmény az, hogy amikor a Fidesz megszűnt olyan szempontból közösségi párt lenni, hogy nem az volt, amit lehetne úgy is mondani, hogy jöttek fel a városból sokan, és együtt lettek aztán valakik, és utána lett ebből valami, hanem ez ugye elmúlt, már csak ilyen fotókon minden évben egyre kevesebb ember gyűlik össze ott a Ménesi Szakkollégiumban, hanem helyette lett az a mese, ami szintén egy mese, hogy van, amit mondtál, fiatal fiú, aki faluban, vagy egy kisvárosban születik, aztán először felkerül a kisebb városba, a Székesfehérvárra, a Székesfehérvár az egyetemre, utána egy személybe kiűzi a szovjet csapatokat Magyarországból, és ennek, amit mesél, a sztoria megy tovább, és akkor ide rakok egy zárót, amikor közben beszéltél, tökre eszembe jutott az, hogy ennek van egy ilyen tökéletes pszichológiája, hogy aztán megveszi a 60 pluszot, ami mellett mindig játszott, de most akkor az egy másik kérdés. Szóval, hogy ezt a mesét meséli nekünk, és együtt öregszik meg, vagy együtt bölcseledik meg, vagy egyre lesz egyre bölcsebb a népével. És ez a történet van így mesélve, és ugye beleillik ebbe az egész Churchill-i ilyen framing, hogy tudod, az ember fiatalkorában szocialista, később aztán libás, aztán konzervatíva vág, és ezt mesélik folyamatosan. És ebben a történetben mindig vannak ilyen cserélhető elemek, általában az ellenfelek, akik vannak ugye a nagy ellenfelek, ugye mindig mondja, hogy az a globalisták, vagy a Soros, vagy a külföld, vagy a labancok, vagy nem tudom, és vannak a helyi lerakatai. Ő maga mondta a lerakatai. Ezek cserélődnek. Azok is, ezek az ellenfelek aztán mennyire működnek jól, mint ellenfelek, és ugye az elmúlt sok-sok évben ezek jól működő valakik voltak. És akkor bocs, vannak ilyen mindig ilyen leágazódások, és vannak újra mesélések, és az egyik ilyen leágazás, a 2006-os a hatos év, ahol az addig elmondott történet, ahogy hogyan fejlődik, egy új szintet vesz, amiben megmutatkozik az ellenfél valóságos arca, abban a szempontból, hogy rátámad az országára, és ott már szélesíteni kell a sajátjainkat, a téper egyet, és ebből lesz ugye a szociális nézőzés után a teljességünk, amikor együtt valamire eljutunk.
Igen, de az is igaz, hogy az egész 2006 történetet is már nagyon sokféleképpen elmesélték, és ahogyan az ős története volt bizonyos szempontból a NER-nek, az is már rengeteg módon változott, és nem abban a formában van, ahogy 2010-ben ezt elmesélték. Akárcsak, ha az Elkurtuk filmre gondolunk, az nem azt a történetet meséli el, amiből tulajdonképpen a NER megszületett.
Ez már egy ilyen utólagos interpretációja a történetnek, hogy bele kellett ugye egy pár embert utólagosan varni a filmbe, jól, rosszul, Karácsony Gergely, hogy várakozik a fogorvosnál, tehát ugye, vagy fogorvosnál a Horn Gáborra, de az már egy másik kérdés, de maga az ősélmény, ha szabad ezt a marxizmust mondani, az, hogy Orbán Viktor ott a hazugsággal szembe az igazság embere lett, hogy ott saját szavával mondta, hogy ő soha életében nem szólt a népnek. De akkor, érted, de hogy akkor ez egy ilyen képzet volt, és neki azóta is az állapota, és ott van egyébként egy váltás, hogy vannak mindenféle harcok, csaták, különböző ilyen honvédelmi mondások, nyergelések, fordulások, ugye Hunyadi János és a...
Fürkészek,
mindenféle ilyen dolgok, de minden, a lényeg az, hogy minden egyes nap, minden egyes órában, minden egyes hónapban kell csatákat produkálni, amiben ő, mint az ilyen tényleg ilyen maniceus vezető, mindig a jó oldalon áll és legyőzi a sötétséget. És azóta is ez a sztori van írva, hogy a Habony Árpádi ilyen újdonság az, hogy ez az állandó csatában, ez a jó és rossz csatának a vívásában lévő milyen főszereplő. És azért is érdekes, a HK-ra visszautalva, az is érdekes, hogy akkor, hogy ugye a 22-es kampányban ő már teljesen egy személyben vitte azt a kampányt. Emlékeztek arra, mindenki eltűnt, és ő mint egy ilyen, tényleg egy a jók seregének a vezetője, a Sámiról legyőzi a rosszakat, most pedig ugye egy teljes csapat lett, ugye harcos sok klubja, tehát több ember kell, be kell hozni, tehát valami láthatóan nem működik. És most egy utolsó gondolat erre az érzelmi kérdésre. Mindig az a fontos egy ilyen mesében, hogy az ember meséje sok helyre kilenghet, meg lehetnek benne vadhajtások is, meg néha nem odaillő dolgok is, de a fő narratívát próbálja mindenképpen tartani. És a Fidesznek, bocsánat, Orbán Viktornak a fő narratívája pedig az, hogy ő mindig bármit is tesz, ha jól, ha rosszul, mindig az országért teszi. Mindig Magyarország neki az első, mindig Magyarország van a, nem tudom, reggel az első gondolata, és ész az utolsó gondolata, és az az igazság, hogy ez a tevékenysége, amit folytatott egyébként az elmúlt 10 évben, főleg az utolsó 3 évben, amiben ő azért mégis azért, most nem akarok megint beleesni, vagy megint újra listázzanak minket, de mégis azért közelebb került a putyini Oroszország az, mint ahogy kellett volna, abban egyébként az az érdekes, hogy a magyar társadalomnak egy nagyon nagy része elkezdte azt gondolni, hogy lehet, hogy nem csak mindig a magyar érdekek vannak az ő fejében, lehet, hogy néha már más érdekeket is képvisel. És ez a fő, bocsánat, ez a fő problémája most szem a Fidesznek, hogy a fő narratívája, amit épített 40 éve, az kezd repedezni, hogy valóban tényleg ez a jó rossz, ez a jók harcosa, vajon tényleg a jók alatt azt érti, hogy minket magyarokat képvisel a jó és rossz elleni harcban.
De ezzel szemben ugye azt is látjuk, hogy a Fidesz narratíva építései, vagy épp narratíva repedezései mellett azért Magyar Péternek is vannak kísérletei arra, hogy átvegye a nyelv uralását. Most gondolok itt a lépésről lépésre szlogánre, ami már hasonló módon átította a társadalmat, mint akár a hajrá Magyarország, hajrá magyarok. De
előre nem hátra.
Igen, de most nem Magyar Péterről és a Magyar Péter nyelvi világáról kérdeznélek benneteket, hanem arról, hogy a régi ellenzék, vagy a Magyar Péter előtti ellenzék benti tapasztaltatok-e olyat bármikor, ahol kifejezetten jó és kreatív nyelvi megoldásokat tapasztaltatok, csak nem volt mondjuk mögötte meg az a politikai erő, ami át tudta volna vinni ezeket?
Hát nyelvi megoldásban erről ti is itt sokat beszéltetek, hogy az, hogy milyen szakzsargont használ az ember, az egy nagyon nagy kísértés politikusként, és ellen kell állni. Szerintem az egyik legjellemzőbb probléma volt, hogy alapvetően egy ilyen nagyon technokrata, nagyon szaknyelven fogalmaznak meg problémákat, ami nyilvánvalóan egy fontos része a politikának, hogy tisztán használjunk fogalmakat, és legyen szaktudás, de ahogy mondtam az előbb is, ha tetszik, ha nem, ez az érzelmi része mindenképp ott van, ez az, hogy milyen metaforákat használunk, és hogyha nem használjuk, akkor az csak egy üresség lesz, és amibe benyomul az, hogy akkor ott nincs semmi, hanem csak ilyen olyan dolog, amihez nem lehet kötődni. Narratívák szintjén egyébként szerintem a Momentumnak ez az eredet története, hogy kimentünk külföldre, láttuk, hogy mi jó ott, és ezt hazahozzuk, és akkor most itt megcsináljuk azt, ami jó belőle. Ez szerintem ez egy abszolút létező ilyen archetipikus történet, hogy a céhekbe a mestere, vagy hogy van ez, a tanoncok kimentek külföldre ott tanulni a mestertől, és hazahozták, ez egy 100-szor újra mondható történet. Csak van egy plafonja, és nehéz hozzá kapcsolódni, hiszen nem, tehát hogy egy nagyon lezárt dolog, ami, hogy úgy fogalmazok, egy szűkebb rétegnek azonosulható, hogy ő örömmel hazahozza külföldről a jó tudásokat. Ez nem széles körben jellemző a magyar társadalomra. Egyébként a DK-nak volt ugye ez a ugye egy ponton az lett, hogy vigyázunk egymásra.
Legeurópai párt.
Igen, egy ponton egy darabig a legeurópai párt volt, aztán vigyázni kezdett egymásra. Ez az ostromlott vár hangulattal az igazság egyetlen harcosai. Volt olyan rész, amikor ez végig volt gondolva, szerintem itt inkább más problémák voltak. És hogyha még egyet szabad, hogy amit minden ilyen ezzel foglalkozó szakirodalom leír, hogy alapvetően a dolgok tagadása az miért problémás, ami ugye egy olyan helyzet, amikor valamivel megtámadják, vagy megvádolják az embert, akkor az, hogyha azt egyszerűen letagadja, vagy még hogyha ténylegesen nem is igaz, az ellenkezőjét állítja, megvédi magát vele szemben. Ha csak egy ilyen negatív állítás van benne, akkor az a, érkező keretezést támasztja alá, és összeköti az illetőt, asszociációra készíteti ezzel a dologgal, hogy a már emlegetett Kocsis Mátét hozzam ide megint, amikor 2015-ben azt mondta, hogy nem vagyok buzeráns, akkor erre egy kommunikációs szakértő valószínűleg azt mondta volna, hogy inkább azt érdemes mondani, hogy feleségem és gyerekeim vannak, hiszen akkor ebbe a keretbe helyezi el magát, és ez fel sem merül a dolog, amiről szó van, és ez az, amit szerintem nagyon, amire nagyon sokszor beleszaladnak ellenzéki pártok, hogy nem is vagyunk terrorpártiak, nem is vagyok migránspárti, nem vagyok háborúpárti, és mi történik ugye, az, hogy az a... Egy reaktív pozíció, amiben ugyanúgy a béke és háború dihotómia van. Megmondjuk, amiben Orbán Viktornak, mivel sokkal több erőforrása van, jobban be van betonozva az ő pozíciója, hogyha ez a keretezés marad meg erre az ellenállásra.
Most egy pár mondat, csak hogy az ellenzékkor ne csak mindig rosszat mondjunk, vagy csak félig. Az egyik az, hogy nagyon nehéz dolga volt ugye a baloldalnak a saját nyelvének a megújításában. Ugye az egész MSZP meg MSZMP történt, hogy abból állt, hogy a végén már olyan nyelven beszéltek egymással is, amit már maguk se értettek, ugye ebbe az ilyen marxista terminológiába, és főleg utána az ilyen félreértett, hogy félreértelmezett ilyen késő kádári terminológiában, amikor tényleg a szavaknak sok jelentése volt, de nem az, amit éppen elsődlegesen jelentettek, és ugye ebben szocializálódott ugye az MSZP-nek a korábbi vezetői, szóval Hon Gyulától, Kovács Lászlón keresztül, és annak a nyelvújítása, hogy hogyan tudnál ebben valami más csinálni, másképp beszélni, az egyébként az egyik ilyen nagy törése, az maga a Gyurcsány Ferenc volt, aki megpróbált egyébként ő is elmondani, a pápai gyerek vagyok, és feljöttem először a kisebb városba, aztán meg a nagyvárosba, közben milliárdos lett, de hát ugye mondjuk a másik is egyébként, de hogy a sztori kevésbé volt így hihető, főleg ebbe a, egyébként az apró villába való beköltözésbe, ez a Törökvész úti kitérő itt ebbe a helyzetbe, amit egyébként a Fidesz azonnal kiasztál, szóval megérezte abba, hogy a sztori ott van, egyébként a pápai gyerek sztori teljesen működik, tényleg Katus néninek a fűtetlen konyhájából indult, és akkor most szeretne miniszterek lenni, és egyébként ez egyébként tudott volna működni, és ugye volt közötte egy kis, hogy mondjam, egy kis probléma, amit a Fidesz azonnal ki is használt. Ez az egyik. A másik az, hogy a liberális Magyarország pártjainak, az SZDSZ-től kezdve, aztán szerintem az LMP-n is, meg aztán a Momentumon át, az volt a problémája a nyelvi használattal, hogy megállás nélkül egy elképzelt, legalább 3 diplomás választóhoz próbált beszélni. Az ő szavajárásaival, az ő képeivel, az ő őséményeivel, és azok az emberek, akikhez ő beszélni akart, akik az elképzelt szavazói voltak, azok igazából még maguk se voltak, mert nekik se volt általában 3 diplomájuk, csak 2 vagy 1, és egyszerűen nem értek az emberek, hogy mit mondanak, és ők azt gondolták, szerintem most is, hogy hát, hogy csak mi jó, amit mondtam, hogy mi tök jól magyarázzuk el, és az Isten által a nép nem akarja megérteni, pedig milyen szépen beszélünk ebbe a helyzetbe, és pedig nem beszéltek se szépen, se közvetetően, és akiket el akartak volna érni, egyiket ugyanolyan emberek, mint a többiek. És akkor az utolsó megjegyzésem, hogy a szélső jobb oldali Magyarországnak viszont tényleg van egy nyelvteremtő ereje, mert ugye mind a miéphez, tehát a miéphez Csurka is, vagy aki maga is ugye író, vesző, költő, vesző, drámaíró volt, neki volt egy nyelvteremtő ereje, és egyébként a se nem jobb, se nem bal, keresztény és magyar nevű szlogent, amit ugye most a keresztény magyar nem használ Magyar Péter, de a másikat használt, amik egy korábbról jön, és a harmadik utas világban, de mégiscsak egy volt egy nyelvteremtő ereje, az ő beszédmódjában voltak olyan kifejezések, amiket tényleg tudott hatni a sajátjaira, és a mai napig tovább él velünk együtt. A Jobbiknak ugye szintén voltak erre kísérletei, hogy megpróbálják találni valami olyan fajta kifejezési módokat, amivel a nagyobb társadalmi réteghez lehet elérni. Többször beszéltünk itt is ugye a Ők loptak, mi dolgozunkról, ami egyébként tényleg egy jó kampány volt, és tényleg volt benne, csak hogy a sztori volt ott is, ami nem működött, hogy a Vola Gábornak a története, az is, hogy nagyon sok helyen nyikorgott, hogy akkor ő hogyan adja magát elő. És a Mi Hazánk egyébként, és akkor megint foglalkozunk egy picit velük, a Mi Hazánknak van egy olyan frazeológiája, ami egyébként a saját szavazói által egyébként megértett szavak. Tehát amiket ő használ, amiket nagyon nagy részben tényleg ilyen összeesküvés elméletekből, meg kicsit alufóliás helyzetekből, meg egyébként a szélső jobboldali érvkészletből hoz, de mégis egy maguk számára egy egységes valami, és amikor beszél Toroszkai László, akkor úgy látszik, hogy az övéi azok értik, hogy ő miről beszél, lehet, hogy más nem, de az övéi mindenféleképpen igen. És ez szerintem egy teljesítmény, amit szerintem fel kell nekik írni, hogy képesek arra, hogy a saját nyelven beszélnek. A Toroszkai Lászlónak és a története is azért, hogy mondjam, hát elég sok helyen...
Igen, és fogunk meg a mi hazánkról.
És most abba gyönnem, mert már Kamilla rám szólt.
Nem, csak hogy akartam mondani ha a nézőknek is, hogy fogunk még a mi hazánkról beszélni következő vétóadásokban, de így a beszélgetés zárásaként bánt még utoljára hozzád fordulni, hogy azért politikai tanácsadóként ennek a gyakorlata azért engem érdekelne, hogy fel tudnád-e vázolni, amennyit ebből fel lehet a szélesebb közönségnek, hogy egyébként hogy megy a politika boszorkány konyhájába ezeknek a különböző narratíváknak a kitalálása és ilyen típusú nyelvi márkáknak a létrehozása.
Hát, hogy kéne menni, és hogy megy, az itt Magyarországon ugye elkülönül egymástól, hogy kéne menni, az, hogy egyébként tényleg ezekkel sokat kell foglalkozni. Arról, hogy hogyan lehet elmagyarázni egy történetet, egy embernek hogyan vannak, hogyan kerül valahova bele, mi a történet. Ugye az az erőssége nagyon Magyar Péternek, hogy ő ebben szerintem láthatóan tudatosan foglalkozik, és van neki szintén egy ma ős élménye, amikor ugye arra a mesére reflektál, hogy kilép valahonnan, tékozdó fiú, elege van abból, amiben volt, megtelik a puttonya már, amit lát, és hátrahagy mindent, és inkább kilép. És ezeket ős élmények, bibliai történetnek az újraélése mindenkinek a szemébe. És ugye amit használ szókészlet, és bocsánat, minden használ szókészlet, az egyébként a 98-2002-es polgári Magyarországnak a szókészletet, szerintem teljesen tudatosan, és amiket ő használ ilyen metaforákat és képeket, azok a nagy része, az újak is olyanok, hogy látszik az, hogy van rajta valami fajta gondolkodás, és most levegőt veszek, és igazából az a feladat ilyenkor, hogy azt a hogy mindenki találja meg azt a komfortos szókészletét, meg információs készletét, mivel tud mesélni. Mert igazából a politika, mint minden más, egy mesének az elmondása, amit mondott az Ambus, amivel lehet csatlakozni, valamilyen módon lehet rá rezonálni, és a rezonálás, mint ilyen közkettő szó, az ezt jelenti a saját fejedben lévő történet, ami szintén folyik, hogyan tud csatlakozni valami nagyobbhoz. És hogyha valaki ezt képes ezt elérni, akkor képes a nyelv által megteremteni azt a kapcsolatot, amit egyébként nagyon nehéz utána majd elvágni, de most az Ambrus meg akar valamit mondani, és nem akarom én befejezni az adást.
Ambrus, egy zárszó még, amivel...
Egy zárszó, három.
Hogy, bocsánat, csak záró mondat.
Hogy igen, hogy az, amit mondtál a tékozló fiú megtérésének, ugye van egy ilyen tükör narratívája, vagy egy ilyen tükör archetípusa, amit pedig a Fidesz próbál erőltetni ebben a történetben, az áruló története. Csak szerintem az nagyon izgalmas, hogy ugye az árulót kifizetik valamilyen módon, és most ezt érezhetően ezt próbálja nyomni a kormányzati üzenet, hogy ebben anyagi előny volt, vagy valamilyen bármilyen előny abban, hogy Magyar Péter ott hagyta a Fideszt, ami szerintem azért ehhez dolgozni kell, hogy ez legyen az érzet, és nem az, hogy ez egy nagy feladat, és azóta nehezebb az élete, mint előtte volt. A boszorkánykonyhákról nekem nincs tapasztalatom, de azt szerintem nagyon érdekes figyelni, hogy hogyan ragadnak meg kifejezések, és nyilván ebben nagyon nagy szerepe van tényleg annak az eszméletlen, tehát hogy ez egy materiális kérdés is, hány plakátot, hány reklámspotot tud az ember kifizetni. És hogy amikor egy szót elkezd használni a politika, akkor ha az megragad, akkor az aztán csomószor privát helyzetekben, amikor nem úgy használjuk, akkor is valahogy úgy bekapcsol, ugye a legjobb példa erre a Soros, hogy hány beszéd helyzetben volt az, hogy csak azt akarom mondani, hogy jó, én leszek a Soros, nem úgy értettem, tehát hogy képes átlépni ezt. És szerintem a lépésről lépésre, amit te is említettél, annak az ereje az ebből látszott, hogy hát 2024 tavaszán még csak azt se kellett mondani, hogy lépésről lépésre. Elég volt, ha azt mondta az ember, hogy egy könyvet, nem tudom, oldalról oldalra néz végig. Egyszerűen ez, hogy valamiről valamire. Tehát maga a grammatikai formula bekapcsolta nagyon sok embernél, ahogy én tapasztaltam ezt a dolgot, és ez azt mutatja, hogy ez átütött. Egyébként, amire én azt hittem, hogy a következő nagy nyelvi lelemény lesz az a Magyar Péter március 15-i beszédében, a haza nem lehet várólistán, aminek szerintem nagyon sok rétege kibontható, de ezt amennyire tapasztaltam, azóta nem használja. És bocsánat, legutolsó záró gondolat, hogy a Bálint, amit mondott, hogy milyen nehéz dolga volt baloldali vagy akár liberális pártoknak Magyarországon, azt hiszem, hogy mindenkinek, aki baloldali politikát szeretne csinálni valamikor Magyarországon, az ezt a puttonyt, ezt örökli sok helyről, bármennyire szeretné újat kezdeni, nincs elvégezve az a munka, ami érthető nyelvet teremtett. Ezt nem csinálta meg senki, és ez egy hatalmas munka, de megcsinálható.
Hát igen, minden vétóadást így fejezünk be, hogy mindig van még hatalmas munka és nagyon sok feladat, de Ambrus Bálint, nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést, és köszönöm nektek is, hogy itt voltatok velünk. Ma éjfélig le tudjátok még adni az adótok 1%-át. Köszönjük, ha ezzel a Partizánt támogatjátok, és ha támogatjátok bármilyen formában a Partizánt addig és ahogyan, amíg ezt meg tudjátok tenni. Május 29-én érkezik a vétó Nagykanizsára, de itt ezt az adást még folytatjuk. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!